május végével az egészségügyben dolgozóknak visszatér a lehetőség, hogy akár felmondhatnak a munkahelyükön. Mielőtt ennek a hatásáról beszélnek, hogy mit vizionál a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, hogy ezen mennyien fognak majd élni, egy pillanatig segítsen nekünk, hogy hogy van az, hogy eddig nem mondhattak föl az egészségügyben dolgozók. Ez egy ilyen COVID alatti rendelkezés volt, de hogy ennek mi a jogi háttere, meg hogyan fogadták ezt, hogyan lehetséges ez egyáltalán?
A veszélyhelyzet kihirdetését követően hatályba léptek olyan rendelkezések, egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálatok fenntarthatósága érdekében korlátozták a munkavállalóknak a mozgását, azaz, hogy intézményt váltsanak, vagy az adott rendszerbe dolgozzanak, sőt, voltak olyan országok, ahol hazarendelték külföldön dolgozó kollégákat is, vagy nem engedték még akár külföldi tanulmányok folytatását sem az ott dolgozó kollégáknak. Tehát ezek a rendelkezések Európa szerte megvoltak, és meg is voltak egészen a mostani időszakig, és Magyarországon is az utolsó tagállamok között vagyunk, ahol ezeket a rendelkezéseket most kutatják. A kollégák először ugye félelemmel fogadták, én emlékszem 2020 tavaszára, amikor rebesgetés szintén mozgott, hogy lesz ilyen korlátozás, és bizony voltak olyan intézmények, ahol beszámoltak az ápolásvezetők arról, hogy akár tömegével, tehát 8-10-15-en egy-egy területről felálltak és mondták, hogy ők nem fogják tudni ezt vállalni. Egyébként nem azért, mert hogy a betegellátásból akarnak menni, de olyan feladataik vannak otthoni, családi köterükben, illetve hozzátartozói gondozásuk ápolása tekintetében, amik kiszámíthatatlanná teszik a napi megélhetésüket és munkavégzésüket, és ezért ők inkább más útját választották akkor a boldogulásnak. Ezen nem egy jellemző dolog volt, de bizony sporadikusan némely országrészben ez megfigyelhető volt. Aztán bejöttek ezek a korlátozások, amellyel egyébként a dolgozók akkor szembesültek, amikor esetleg másod vagy harmadállást szerettek volna vállalni különböző ellátási szinterületeken, és ezeket a vállalkozásokat, vagy ezeket a másod-harmadállásokat nem tudták már ők betölteni, mert szintén korlátozásra került ezen további jogviszonyban történő alkalmazása is. Aztán ebben a két éves periódusban voltak olyan időszakok, amikor egyfajta enyhülést lehetett látni, de miután a veszélyhelyzet szinte folyamatosan fentállt, így ez a fajta korlátozás is egészen e hónap végéig fennáll Magyarországon. Ugyanakkor volt néhány olyan pont itt az elmúlt két évben, amikor azért ebben a helyzetből ki lehetett lépni. Az első ilyen pont volt 2021. március 1-e, amikor is ugye az egészségügyi szolgálati jogviszonyra tért át az egészségügyi rendszerünk a közalkalmazotti jogviszony formából. Akkor volt lehetősége a kollégának alá nem írni az új jogviszonyban történő alkalmazást. Itt veszített az egészségügy orvos kollégát is, szakdolgozót is szép számmal, tehát itt ezres nagyságrendű kollégával kevesebben voltunk a rendelkezések megvalósulása eredményeképpen. Aztán a tavalyi őszi események, amikor is az oltási kötelezettség rendszere érte el az egészségügyben foglalkoztatottakat, akkor ott egészségügyi szakdolgozó orvos kollega és egészségügyben alkalmazott más nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező kollega is az oltás fel nem vétele okán került ki a rendszerből, tehát ilyen szempontból ott egyébként több olyan kollega volt, aki nem egészségügyi szakdolgozóként került ki a rendszerből, de volt néhány olyan kollega is, aki akár orvosként, vagy akár szakdolgozóként került ki a rendszerből. Tehát ezek a tényezők mind-mind befolyásolták ezt a folyamatot, és hát az elmúlt két évnek a tapasztalatai, ahogy a kollégák folyamatosan munkarendben áthelyezve, átvezényelve más munkakörbe, esetleg alacsonyabb státuszú feladatok végzésében kellett helytállniuk, hát bizony azt lehet mondani, hogy sok kollégát elgondolkoztatásra késztetett, hogy hogyan képzeli el majd jövőben az egészség területén az ő pályafutását. Ebben a folyamatban még egy olyan tényező is bejött, hogy az iskola rendszerben, illetve az egészségtudományi képzésben és az orvosképzésben tanuló fiatalokat is bevontak az egészségellátás folyamatába, a napi munkavégzésbe, háttér COVID ellátásba, háttérosztályokon, szűrőprogramokban, oltóprogramokban, oltópontokon. Tehát ezek a tömegek is úgymond idő előtt szembesültek az egészségügy jelen állapotával, kihívásaival, és hát én azt gondolom, hogy ha még ők most fognak csak hivatalosan végzettséget szerezni, akár ebben a vizsgai időszakban, vagy a közeljövőben, akkor ő közülük is várható az, hogy nem mindenki fogja a pályafutását esetleg az egészségügyben megkezdeni, illetve folytatni, mert olyan tapasztalatokkal gazdagodtak. Ugyanakkor pont a fiataloknál pozitív dolgokról is tudok beszámolni, egy számos kollega, hallgatunk megerősödött ezen két év alatt, és olyan tudásra tett szert, ami alapján további kihívásnak tekinti az egészségügyben való foglalkoztatást. Itt a veszélyt inkább abban látjuk, magam is és több kollégám, hogy ők esetleg a nyelvtudásuk, szakmai gyakorlatuk, tapasztalatuk, friss végzettségük alapján külföldön fognak elhelyezkedni, hiszen ezen a korlátozással egyre inkább fel fog értékelődni a nyugati államok, lajtán túli államoknak az elszívó hatása, gondolok itt elsősorban Ausztriára, Németországra, hiszen ők azok az államok, amelyekben nagyon könnyen tudnak magyar munkavállalók elhelyezkedni, keresett a magyar szakdolgozó, a magyar ápoló, és hát a magyar jövedelmek viszonyokhoz képest legalább másfélszer, kétszer többet keresnek, mint olyan kollégák is, akik nem a szakképesítésüknek megfelelő szintű munkakörbe kerülnek elhelyezkedésre, viszont azok, akik mondjuk szakképesítésüknek megfelelő kvalifikált munkakörben töltik be pályájuk további részét, azok akár több mint két és félszeres, vagy akár háromszoros besorolással kerülnek felvételre. Tehát ez a fajta hatás, mi nagyon erősnek látjuk itt a közeljövőben, hiszen a nyugati államok, elsősorban mondom, Ausztria, Németország eddig is felszívója volt a lengyel, cseh, szlovák és a magyar munkavállalóknak, ezt a következő időszakban még inkább fog kiteljesedni, hiszen olyan kormányzati programokat indítanak be, amivel megpróbálják tartani az ottani dolgozókat és oda csábítani a külhonban eddig szolgáltat teljesítő kollégákat.
Köszönöm, hogy mindezeket elmondta, elég széles a kép. Mit gondol, hogy egyébként lehetett ezek a fordulópontok, amikről beszélt, például a szolgálati jogviszony alá nem írása, vagy az oltás föl nem vétele egyfajta válasz arra, hogy nem mondhattak föl az egészségügyben dolgozók, és így tudták, hogy kiléphetnek a rendszerből? Van erről bármilyen benyomású információja?
Én, amit itt mondott, ez abszolút, én is azt gondolom, hogy ez egy ilyenfajta válasz, az akkori válaszreakcióként abszolút tekinthető, hogy így tudott esetleg az akkori hatalmas nagy feszültségből, az adott terhelésből elmenekülni, és el kell mondanom azt is, hogy ezzel párhuzamosan, pedig az elmúlt másfél-két évben egyre inkább érezhető az országunkban is a magánegészségügynek a terjedése, kibontakozása, és bizony a magánás egészségügy pedig szívesen látja a tapasztalatokkal rendelkező kollégákat. Tehát én azt gondolom, hogy aki akár márciusban, akár az ősz folyamán elhagyta az egészségügyet, és egészségügyben kíván dolgozni, az meg tudta találni a számítását és a pozícióját az egészségügyi ellátás rendszerében. Illetve, amiről még nem beszéltem, hogy van egy olyan terület, ami egészségügyi szakdolgozókat, még további szakdolgozókat tud felszívni, ez pedig a szociális ellátás területe, hiszen a szociális ellátás területén különösen az ápolást, szakápolást is nyújtó gondközpontokban, szolgálatoknál, illetve időskorak otthonaiban. Ilyen kollégákra szintén tártkarokkal számítanak, hiszen olyan összetétülő beteg, idős embereket látnak, tehát ápolnak, ahol az ilyen végzettségű kollégák abszolút keresettek. Bár el kell mondanom, hogy szerényebb bérviszonyokat lehet számos esetben látni, de ugyanakkor itt is magánszociális ellátás rendszerét is látjuk, ahol viszont szintén magasabb, jobb jövedelmi viszonyokkal tudnak elhelyezkedni.
Köszönöm szépen, és akkor forduljunk rá arra, amit tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója, hogy most eljön az a május végi időpont, hogy felmondhatnak az egészségügyben dolgozók. Ön hogy látja a kamarán belül, milyen érzékelései vannak, információi vannak, hogy lesznek, akik felmondanak, akik ezt a jogi lehetőséget várják, hogy most beadhassák a felmondásokat? Mekkora lehet ez a szám ön szerint?
Hát igazság szerint én jóslatokban nem tudok bocsátkozni. Nem csináltunk most idén ezügyben felmérést, mert tavaly, amikor a szolgálati jogviszony váltás vagy nem váltás tekintetében mi csináltunk egy felmérést, akkor a szándéknyilatkozatoknak a kinyilvánítása és a valós nem aláírások között elég nagy különbséget detektáltunk, és ez vezérelt minket, hogy a szándékot mérni az mindig kétséges. Igazán 2022. június 30-a után látjuk azt meg, hogy valaki június 1-ével benyújtotta a felmondását, és 30 nap múlva pedig eltávozik a rendszerből, tehát hogy a júliusi beosztásokat hogyan fogják tudni megtenni. Egy bizonyos, hogy ahogy beszéltünk róla, volt már korábban is olyan pont, amikor valaki elhagyhatta az egészségügyi ellátórendszert. Én véleményem szerint, és a kamara véleménye szerint, bármennyi további szakdolgozó elvesztése a rendszerből, az további ellehetetlenülését okozza osztályos intézményi szinten az egészségügyi ellátásnak. Hiszen gondoljunk csak bele, hogyha mondjuk egy adott intézményben, ahol mondjuk 400 munkavállalót, szakdolgozót alkalmaznak, és közülük csak 20 fő gondolja úgy, hogy nem kívánja abban az intézményben tovább folytatni a munkáját, akkor ez egy 5%. De ugyanakkor, ha ezek a kollégák egy vagy kettő vagy három osztályról kerülnek ki, akkor azoknak az osztályoknak a működését teljes egészében el tudják lehetetleníteni, hiszen nem tudják megszervezni annak az osztálynak a specifikumainak megfelelő szolgáltatásokat. Egy nagyobb intézményben, ahol mondjuk akár 600, 800 vagy 1000-1200 szakdolgozót, és ezek közül javarészt 6-800 ápolót foglalkoztatnak, ott pedig, ha egy adott osztályon ennél nagyobb tömegek vándorolnak el, mondanak föl, akkor az már nem csak az osztály, hanem akár az intézmény működését is el lehetetleníti, mert olyan mértékű funkcióvesztést követel, vagy szenved el az egészségügyi szolgáltató, amit még belső átcsoportosítással sem tudnak igazán megoldani. Éppen ezért, mint ahogy 2021 nyarán már láthattuk, amikor ott visszaálltak az osztályok a normális, az akkori 2020-as évhez hasonlító normális munkarendben, nagyon sok osztályt nem tudtak ugyanolyan ágyszámmal visszaüzemelni, beüzemelni, hanem egyfajta csökkentett kapacitással működött az adott szervezeti egység, tehát kevesebb beteg ágyon egy-egy osztályrész, vagy egy-egy emelet lezárásával tudták ezt csak megtenni. Tehát ezek azok a technikák, módszerek, amivel mondjuk egy adott intézményben a biztonságos betegellátást, igaz, hogy alacsonyabb fokon, azaz, hogy kisebb kapacitással, de tudják mégiscsak biztosítani. Nagyon fontos azt is látni, hogy az elmúlt kettő esztendőben, amikor valaki elérte a nyugdíjkorhatárt, akkor is elmegy nyugdíjba, ez a folyamat korábbi évekhez képest egy olyan fordulatot vett, hogy míg 2020 előtt a kollégáknak a 80-90%-a kérte a további foglalkoztatását az adott osztályon, az adott rendelésen, ez az elmúlt időszakban megszűnt, vagy csak maximum 10% körüli értéken mozgott. Itt is az egészségügy az elmúlt két év során tömegeket veszített el, ez ezres nagyságrendű, több ezres kollégai létszámot jelent, így kórházanként akár további 40-50 kollégával kevesebb dolgozik, mint mondjuk a 2020 márciusi időszak előtti viszonylatban. Bármelyik ápolás vezetőt megnézzük, megkérdezzük, hogy hogyan alakult a kórház emberi erőforrás ellátottsága, mindenki hasonló módon, esetleg néhány százalék ponttal eltérő módon fog erről nyilatkozni. A helyzet azért rossz, még továbbá, mert már a nagy járvány megindulása előtt, 2019-ben, amikor utoljára mértünk föl ágazati szinten szakdolgozói létszám hiány kérdését, már akkor azt detektáltuk, hogy a fővárosban, nagyobb megyeszékhelyeken, nagyvárosokban, már akkor 15-20 vagy ennél magasabb százalékban hiányoztak szakdolgozók, ápolók a rendszerből. Ez az elmúlt két év eseményei, amit felsorakoztattam, tovább mélyítették, és igazán nyár közepére, nyár végére fogjuk látni, hogy a pályakezdők elmaradása vagy csökken volt az újrafoglalkoztatás, a visszahelyezés következtében, hogyan áll föl az ott dolgozó stáb, és hát nyár közepére, végére láthatóvá válik, hogy ekkora ember létszámmal, szakdolgozói, ápolói létszámmal mennyire lehet üzemeltetni az egészségügyi ellátás rendszerét.
Nyilván arra céloz, hogy már ugye eddig is kevesen voltak, tehát hogy igen, ez hogyan fenntartható? Emiatt kérdezem, hogy nem tart esetleg attól, hogy valami más jogszabályi háttérrel, de ismét egy ilyen felmondási tilalmat vezet be esetleg majd az új kormány. Például most ugye arról tárgyal majd a parlament néhány napon belül, hogy a szomszédos országban zajló háború esetén is hasonló jogi veszélyhelyzetet lehessen hirdetni, mint amit a járvány alatt tettek, és abba az intézkedés csomagba akármiért nem férhetne bele ugyanaz, hogy nem mondhatnak föl az egészségügyben dolgozók. Mit gondol erről, tartanak ettől?
Én azt gondolom, hogy ez egy valós lehetőség itt a további hónapok emberi erőforrás kezelésének ügyében, hiszen ha belegondolunk, és erről nem beszélgettünk még, de pont az elmúlt közel három hónapban az egészségügyi dolgozók, a belügyi és katonai belügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók, katonák mellett ők is ott voltak a végeken, hiszen egészségügyi központokat nyitottak a határ mentén, a határ menti intézményekbe, itt a fővárosba, és a fővárosban, vagy ott a hely, az adott megyei intézményekben dolgozó kollégákat rendeltek ki rövidebb, hosszabb időre szűréseket, teszteléseket, betegellátás szervezésben való közreműködésre, tehát ilyen feladatok ellátására. Tehát én azt gondolom, hogy már most is volt, illetve ha akár hadisérülteket, vagy a tömegek közül hozzánk érkező beteg embereket kell ellátni, akkor a létszámot is hozzá kell biztosítani, tehát megint csak az átszervezésekkel, a kirendelésekkel lehet bizonyos beavatkozásokat tenni, tehát ez egy jogos lehetőségként felmerül a döntéshozók és a jogalkotók kezében, hogy hogyan lehet a létszámhelyzetet optimálisabb keretek között tartani.
És ezzel egyetért a kamara, vagy inkább tiltakoznának ezzel, hogyha ez felmerül?
Én azt gondolom, hogy a kamara mindig a betegellátás megvalósítása érdekében és a biztonságos betegellátásban emeli föl a hangját és emel szót. Mondjuk azt, hogy megfelelő tárgyi eszközöket kell biztosítani az ellátásra, megfelelő létszámú és képzettségű kollégákat. Én azt gondolom, hogy ha szükséges intézkedések a biztonságos betegellátásban korlátozzák a szolgáltatásban résztvevőknek a mondjuk szabad mozgását, az egy időszakos lehetőség. Ami viszont nagyon fontos, hogy ennek az ellentételezését ki kell alakítani, megfelelő ellentételezést biztosítani, mert ahogy a járványügyi helyzet alatt például a COVID pótlékokat nem egységesen állapították meg az ország különböző területein, úgy a szakdolgozók ellentételezése sem volt egységes. Mi 2021. augusztusában kezdeményeztük a kormányzatnál, hogy az akkor a belügyi dolgozó, a belügyi ellátásban dolgozó egészségügyi dolgozókra, szakdolgozókra kialakított pótlékrendszert szívesen fogadnánk az egészségügyi ágazatban, mert nagyon szabályosan az adott szakképesítés, az adott munkakör terhelésének megfelelő szempontokat figyelembe vevő rendszer került kidolgozásra és bevezetése. Mi azt mondtuk, ha a belügyben tevékenykedő szakdolgozókra, orvoskollegákra ezt a rendszert ki lehetett dolgozni, el lehetett fogadni, akkor az egészségügyi ágazat egészére kellene ezt kiterjeszteni. Így megszűnne az a fajta ellentmondás, hogy attól függően, hogy az ország mely intézményében tesz szolgálatot a szakdolgozó, különböző legyen az ellentételezés mértéke, ami egyébként egy migrációt fog, egy belső migrációt az országban fog eredményezni, és sajnos most az elmúlt napokban, hetekben számos olyan vezetővel találkoztam, ápolás vezetővel, akik erről számoltak be, hogy egyébként most, amikor felmerült az, hogy ugye néhány héten belül ismételten fel lehet mondani, bizony több kollega ebbéli okokból jelezték, hogy ők bizony akár a jelenlegi lakhelyükhöz képest 150-200 kilométerrel odébb olyan intézményben szeretnének tevékenykedni, ahol ezeket az ellentételezéseket a menedzsment szakmai módon és korrekt módon adta meg. Ez csak azért szomorú, egyébként el kell mondani, mert Magyarországon egyébként jelen pillanatban egy egységes irányítási rendszer működik a fekvő és a kórházi, és számos esetben jelentős részében a járóbeteg ellátás tekintetében, tehát ebben a struktúrában nem lehetne olyan fajta változékonyság, amely például néhány tízezer, vagy éppen több tízezer forintos különbséget tesz kollega és kollega között, attól függően, hogy ő most melyik COVID-osztályon, vagy melyik COVID-háttérosztályon tevékenykedik. Tehát én azt gondolom, hogy sok mindenben lehet különbözőséget tenni, de bizonyos alapvetésekben egy egységes rendszert kell kialakítani.
Lát-e reményt, esélyt a változásra? Akár ebben a kérdésben, egyébként akár bármilyen más szakdolgozókat érintő kérdésben. A következő kormányra utolok most ezzel, tehát hogy hamarosan feláll az új kormány. Lehet változás ön szerint?
Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt napok híradásából egyre jobban érződik, hogy az egészségügynek a szakmai irányítása valamilyen módon, de a belügyi tárcához fog közeledni. Ha a belügyi tárca bevezette bizonyos rendelkezéseket, akkor azokat a rendelkezéseket lehetne konvertálni az egészségügy más területére is. Egy bizonyos, az ágazatunknak az feltétlenül nem tesz jót, hogyha párhuzamosan 2-3 vagy 4 hatóság minisztérium rendelkezései párhuzamosan, vagy egymástól ellentmondásokat nem kímélő módon kerülnek befoglalásra, rendszerbefoglalásra, tehát egy biztos, hogy ha egy irányítás van, az a rendszernek a kiszámíthatóságát növeli. Egy biztos, hogy nagyon szeretnénk, hogy a alakuló kormányzatban és az egészségért felelős vezetésben ápolási szakemberek is szerepet kapnának, hiszen lehetett látni az elmúlt 2 évben a járványügyi intézkedések kezelése során, a humán erőforrás kérdésének kezelése során, a jövő egészségügyi és ápolási rendszerének a fejlesztése és megvalósítása során csak akkor lehet jó döntéseket hozni, ha szakmai alapon is megnézik azokat a kérdéseket, és ápolói végzettséggel rendelkező szakembereket vonnak be, és kérdeznek meg ezeknek a döntéseknek a kialakítása során. Ápolók nélkül egyetlen országban sem működik az egészségügy, ez a Magyarország sem kivétel, és mi abban bízunk, hogy az új kormányzat a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve, és itt az európai és a visegrádi 4 országokat tanulmányozva, az ottani tapasztalatokat figyelembe véve hoz olyan döntéseket, hogy prioritásként kezeli az ápolás ügyét és az benne foglalkoztatott kollégákat a következő hónapokban, annak érdekében, hogy a következő, a ciklus végéig tartó időszakban a kollégák egy kiszámítható jövőképet lássanak Magyarországon. Az ápolói és a szülésznői szakképesítés a szakdolgozói területek közül egy olyan fajta EU konformitással bír, hogy bármely tagországban automatikus elismerés alá kerül. Ha az orvosoknál elindult egy olyan bérrendezési folyamat, hogy az orvosok és a fogorvosok tekintetében is az EU-konformitás okán a bérrendezés ehhez igazították, és 2023-ra is van karrierképe egy orvosnak, szakorvosnak, vagy egy orvosképzésben tanuló, vagy rezidensképzésben tanuló szakorvosjelöltnek, akkor egy ápoló tanulónak, egy ápolónak, vagy egy főiskolát, egyetemet végzett ápolónak szintén ezt a jövőképet láttatni és látni kell, kézzelfogható intézkedéseket tenni minden egyes területen.
Valahogy így fogalmazott, hogy szükség lenne bevonni majd a döntéshozatalba szakdolgozói tapasztalattal rendelkező, végzettséggel rendelkező embereket. Ezt vehetjük úgy, hogy tulajdonképpen a most felajánlotta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara segítségét a következő egészségügyel foglalkozó tárcának, vagy akár az ön személyes segítségét, vagy a kamara segítségét? Vagy itt inkább arra gondol, hogy olyan döntéshozót kellene a pozícióba ültetni, akinek van ilyen végzettsége?
A kamara az a törvény által létrehozott köztestület, feladatai törvényben, jogszabályokban szabályozottak. Mi azért vagyunk egyébként, hogy az nem az anyagi elismerésekért harcoljunk, hanem a szakmai tisztességes betegellátás és ápolási rendszerek folyamatait támogassuk, segítsük, szakmai képzés, továbbképzés és egyéb folyamatok tekintetében. A kamara felajánlkozás nélkül is jogszabályok alapján kutya kötelességének tekinti, hogy ebben a folyamatban a mindenkori döntéshozókat és a kormányzatot segítse, támogassa. Mi azt kérjük, hogy hallgassák meg a szakmai köztestületet, javaslatait, illetve ha úgy érzi a kormányzat, akkor természetesen minden egyes koncepció kidolgozásában komoly szakértői hálózattal rendelkezve adhatjuk munícióinkat, tapasztalatainkat és javaslatainkat. Egy biztos, hogy a döntéshozatali folyamatban, az állami igazgatási rendszerben a szakmai köztestületek véleményére, javaslataira szerintünk figyelni kell. Enélkül nem születnek jó döntések, szakmai döntések, ha bevonják nem csak a mi, hanem a további két kamarát, ami az egészségben működik, sokkal jobb döntések születhetnek, amely sokkal jobb betegellátás eredményezhet. Ugyanakkor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara számos szakmai civil szervezettel egyetemben évek óta hangsúlyozza, hogy az állami igazgatás rendszerében és a minisztérium döntéshozatali rendszerében hiányzik az a pozíció, amit vezető ápolói pozíciónak neveznek, Chief Nursing Officer, az angol rendszerben minden tagállamban és a világon van egy vezető ápolója az országnak, aki a tisztjéből kifolyólag nemzetközi és hazai szinten is mértékadóan határozza meg az ápolás ügy fejlesztésének vonalait, szervezi, irányítja a betegellátásnak a rendszerét, háborúban, békében, fejlesztésben és egyéb más körülmények között, tehát ilyen szakemberre szükség van. Jelen pillanatban, amikor Magyarországot, amikor megnézzük az Európai Uniót, vagy az Egészségügyi Világszervezetnek a működését, akkor ott orvosi és ápolásvezetők időről időre találkoznak és koncepciókat egyeztetnek. Magyarországról jó néhány év óta hiányzik az ápolói delegáció és az ápolás képviselet biztosítása, ezáltal kiesünk mindenfajta szakmai fejlesztésből, amit az Európai Unió, illetve az Egészségügyi Világszervezet vonatkozásában ápolási területen lehetne megvalósítani. Fontos az, hogy az ápolásvezetőnek legyen szava országos szinten is, és ezáltal erősödjön az intézményi szintű ápolásvezetés is, hiszen jó ápolásvezetővel nagyon jól működhetne a hosszú távú és a rövid távú ellátást biztosító ápolási és egyéb betegellátási egységek. A jó főnővér hiánya bizony az orvosi kar munkájának ellehetetlenülését is megteremtheti, ha egy jó vezető ápoló, jó főnővér, jó ápolási igazgató vezető azt az egy szervezeti egységet, akkor abszolút módon érzékelhetővé válik a betegellátás színvonalának növekedése. Ugyancsak még egy fontos elv, hogy az ápolói végzettségek számában nem csak a számszerű növekedést kell nekünk propagálni, hanem az, hogy a képzettségi szint is növekedjék. Minél jobban képzett, magasabban képzett ápolót alkalmaznak több kompetenciával az egészségügyi rendszerek Európa vagy a világ számos országában, annál jobb népegészségügyi mutatókat tudnak kimutatni a megelőzés, a betegellátás, a gondozás és a rehabilitáció területén. Tehát az egészségügy sikerének egyik kulcsfontosságú záloga a megfelelő kubatúra mellett, hogy jó végzettségű szakdolgozók tevékenykedjenek az ellátásban. Persze nem nélkülözze az orvosi feladatok ellátására felkészült jó kollégákat, szakorvosokat. Ebben viszont azt lehet mondani, az elmúlt 10 évben nagyon sok beavatkozás történt ágazati szinten, és jó eredmény. Néhány évvel ezelőtt Nyár végén mindig arról szóltak a híradások, hogy nincs annyi szakorvosi üres állás, ahány végzett kollega van a rendszerben. Most pedig arról van szó, hogy mindenki el tud szakorvosként helyezkedni, szakorvosjelöntként, rezidensi programba, és egyfajta biztosítást lehet látni a jövő orvoslás szempontjából. Az Európai Uniós, illetve a világadatok, az OECD adatok is azt mutatják, hogy az átlagoknak megfelelő orvosi létszámmal működik a rendszerünk. Persze vannak olyan ellátási formák és olyan orvosi területek, ahol ez most az elmúlt évben bekövetkezett szolgálati jogviszony alapján kicsit megváltozott, hiszen ha beszélünk az egészségügyi rendszerről, akkor szinte elkerülhetetlen a paraszolvencia kérdéskörének a felemlítése, és azokban a rendszerekben és azokban az ellátási formában, ahol ezen rendszer az elmúlt évtizedekben jobban működött, tehát egy nagyon komoly paraszolvencia elem is volt a jövedelmi viszonyok hátterében, ott bizony ott komoly, akár orvos utánpótlási anomáliák is kialakulhatnak, hiszen bizony már nem lesz egy bizonyos körökben vonzó ez a terület, illetve a kifejezett tiltások miatt, valamint a büntetési kategóriák miatt bizony kollégák, idősebb kollégák és egyéb fiatalabb kollégák átgondolják, hogy hogyan kívánják azt a területet választani, vagy ott a pályafutásokat folytatni. És egyébként a paraszolvencia az pedig az egészségügyi szakdolgozóknál nagyon sporadikusan volt korábban is jellemző, illetve a mértéke pedig a mostani határt, amit ugye a minimálbérnek egy bizonyos százalékához kötnek, hát el sem érte, vagy el sem éri.